Yeah. fizikai, mindenki számára érthető. Én úgy vagyok ezért kettő, szoktam a hitoktatásokon, hitoktatón, most már elvállaltam elég, és a gyerekeknek a imádságot beszéltem, és aztán mertem elmondani, hogy ezeket a gyerekkorban megtanult imádságokat hányszor és hányszor, csak hogy röviden törülök, hogyha este esetleg várunk őt, és akkor azt mondom el, hogy hol Istenet hálát levegre el kell, vagy régen, hogyha másnak, hogy szívemben is egy gondolat, hogy hozzá szállt Istenet. Ezek hogy az öregek, és ezek a énekeink, nem csak a miénkek, más egy más közösségekben, azok olvasott imádkozott énekeink, hasonlóképpen a ezzel a saját önkormányzatnak vagyunk együtt, hogy is ott legyen az Úr Jézus is közöttünk, biztos, hogy a saját önkormányzatnak segít bennünket abban a nagyszerű számunkban, hogy itt az egész imádkozott el, igazán megfogalmazott. A jövős testvérek, egy kicsit az üdvözlések után, ezek után a dicsőség a magasságban Istennek, legyen az, amit két versszakával énekelünk.
Voltam, de nem hagytatok be. Medélyelem voltam, nagyon vártatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Kicsit egy percig gondolkodjunk ezekről, aztán utána énekelni az Uram írvallasztott a Krisztus figyelmet. Látogatok hangosabban.
Segítségünk és együttlétünk megszentelése, Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Örülök annak, hogy az örömhírt, az evangéliumot hirdethetem így is, amikor a különböző felekezetekből együtt vagyunk. Tegnap este a református templomunkban, akik ott lehettek, ott voltunk, azok hallhattuk Isten igéjét a süket némáról, arról a süket némáról, akit az Úr Jézus Krisztus meggyógyított, aki már ebből is adódik, hogy süket néma, hogy nem tudott beszélni, és nem hallott, és hangzott az eszméletető kérdés, meg a figyelmeztetés hozzánk keresztényekhez, hogy vajon mi szólunk-e akkor, amikor szólnunk kellene, nem vagyunk-e némák, nem maradunk-e némák, pedig meg kellene, hogy szólaljunk, van-e mondani valunk, honnan van mondani valunk, figyelünk-e az Úr szavára. Egy történet jutott eszembe, amely nekem is egy lapon van meg, nem is emlékszem már rá, hogy honnan került hozzám, hogy ki adta, hogy egyáltalán valóban valamilyen könyvből, vagy hogy honnan való, de ez a történet úgy gondolom, hogy összetető kakocs is lehet a tegnapi nap üzenete és a mai napnak az üzenete között. E történet szerint egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy kis hívő, a másik egy kis szkeptikus. A szkeptikus azt kérdezi, te hiszel a születés utáni életben? Hát persze, mondja a kis hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket. Hülyeség, mondja a szkeptikus. Ez nem igaz. Hogyan nézhet ki a kinti külső élet? Pillanatnyilag még nem tudom, mondja a kis hívő, de biztos sokkal világosabb, mint itt bent. Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni, és a lábunkkal fogunk menni. Nonsens, lehetetlen, mondja a szkeptikus. Megyünk a lábunkkal, és eszünk a szánkkal? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne? Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid. Hát persze, hogy működni fog. Csak minden egy kicsit másként fog kinézni, mondja a kis hívő. Soha sem fog működni, véli a kis szkeptikus. Még soha senki nem tért vissza a születés után. Születés után vége az egésznek. Az élet nem más, mint egy nagy, sötét tortúra. Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet, mondja a kis hívő, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon vigyáz majd ránk. Anya, te hiszel egy anyában? Hol van? Kérdezi a kis szkeptikus. Itt van körülöttünk. Mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem létezhetnénk, válaszolja a kis hívő. Mire a kis szkeptikus? Soha nem láttam még semmilyen anyát. Nincs is ilyen. A kis hívő elgondolkozik egy pillanatra. Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat. mondja aztán halkan. Minden esetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik. Eddig tart ez a kis történet. És én azért vagyok most nagyon boldog, és annak örülök, hogy arról beszélhetek, hogy igen, egyáltalán elkezdődhet igazi élet számunkra is, születés után, én úgy mondanám az újjászületés után, és aztán, hogy ez az élet, ez nem szűnik meg a halálunkkal sem, hogy nincs vége mindennek a halállal, hogy van örökké valóság, és hogy az örökké valóságot lehet az Úr Jézus Krisztussal eltölteni. Hogy rácsodálkozhatunk arra az Úr Jézus Krisztusra, akit már itt a Földön megismerhetünk. Mert hogy ennek a ma estének, az utolsó napnak, a 8. napnak a témája a feltámadás és a megdicsőülés. Baptista lelkisztestvérem, ha jól emlékszem, azt mondta, amikor annak idején megbeszéltük, hogy ki melyik ideszakaszról fog szolgálni, illetve melyik nap tartozik hozzá, hogy ez a legszebb. Azt hiszem, valami ilyesmit mondtál István. A feltámadásról beszélni, igen, hirdetni a feltámadás örömhírét. Szeretnék Lukács evangéliumából olvasni ehhez még egy igeszakaszt, az evangélium végéről, tehát a 24. fejezetből, a 44. verstől kezdődően. Majd így szólt hozzájuk, mármint Jézus Krisztus a tanítványokhoz, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Az első, amire olvasgatva ezeket az ige szakaszokat, és egyáltalán Jézus Krisztusnak a kereszthalálára, feltámadására gondoltam, az volt, ami így eszembe jutott, és amire rácsodálkoztam, hogy mekkora is az Isten hatalma, ami Urunk hatalma, a Jézus Krisztus feltámasztásában megnyilvánuló hatalom. Hiszen biztos, hogy mindnyájan nagyon jól ismerjük Jézus Krisztus szenvedés történetét. Emlékezhetünk már arra, amikor ott a Getsemáné kertben vért verejtékezett, amikor a bűneinkkel megterhelve ott térdelt a porban, pusakodott, majd amikor töviskoszorút nyomtak a fejébe, és a tövisek úgy fölhasogatták a homlokát, hogy a vér folyt végig az arcán, majd pedig kegyetlenül megkorbácsolták. Egyik ütés a másik után zuhant a lemesztelenített hátára, valósággal lenyúzta a bőrét úgy, hogy a végén a válla és a háta már szinte egyetlen egy nagy nyílt seb volt. És még csak ezután következett a szörnyűséges kereszthalál, a keresztre feszítés, amikor a kezeibe és a lábaiba szögeket verték. Hogy tépődhettek tovább ezek a sebek, amikor az egész teste a szögeken lógott. És ami vér volt még benne, az kifolyt akkor, amikor az a római katona a dárdáját beleszúrta a testébe, a szívébe. Nem azért mondom mindezt el most, mert szeretnék versenyre kelni talán. Jézus Krisztus szenvedésének ecsetelésében a biztos, hogy sokunk által jól ismert Passió című filmmel, hanem azért mondom el, hogy itt talán jobban bele tudunk gondolni abba, hogy valóban mekkora hatalom is az, amely megmutatkozott Jézus Krisztus feltámasztásában. Hiszen teljes halál volt az övé. Mert mindehhez, amit elmondtam, ezekhez a kínokhoz, még hozzájárult az is, és ez volt számára a szörnyű teher, hogy magára kellett vennie neki a bűntelennek a mi bűneinket. Még hozzájárult az az átok és az a kárhozat, amit rólunk vett el, és vitt magával a sírba. És harmadnapra mégis feltámadt a halálból. Még aznap többen is találkoztak vele, és aztán az igéből megtudjuk azt is, hogy addig, amíg még itt volt a földön, mennybe menetele előtt, még sokan, még több százan találkozhattak vele. És akik találkoztak vele, azok nem azt tapasztalták, hogy elesett, gyenge lett volna, hanem azt, hogy igenis teljes erőben és dicsőségben jelent meg előttük. Hogyan lehetséges ez? Hát csak úgy, hogy Isten hatalmának ereje megnyilvánult mindebben. Pál apostol az Efézusiakhoz írott levélben olyan szépen fogalmazza ezt meg, amikor azt arról beszél, hogy milyen nagy az Isten hatalma, amint megmutatkozik ez Jézus Krisztus feltámasztásában. És hogyha elolvassuk Pál apostolnak a sorait, onnan az Efézusi levélből, akkor minthogyha csak valami ilyesmi felkiáltások hangoznának felénk, hogy tudjátok ti egyáltalán azt, hogy ki is Isten, hogy milyen hatalmas Úr ő, el tudjátok ti egyáltalán képzelni, hogy mire képes az Isten? Értitek ti egyáltalán ezt a szót és ennek a szónak a tartalmát, hogy mindenható Úr ő? Hogy ő az egyetlen, akinek a számára semmi sem lehetetlen. Aki nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek. És fölfoghatatlan mértékben felette áll mindennek. Teljhatalmú, örökkévaló, mindenütt jelenlévő Úr. Talán föl sem tudjuk fogni ezeket a megjelöléseket. Mert egyszerre megváltozik mindennek a jelentősége, az értéke, a fontossága annak a számára, aki valóban hiszi, hogy ő mindenható Úr, hogy ő uralkodik. Akkor is, hogyha mi sokszor úgy érezzük és úgy tapasztaljuk, hogy Isten talán valahová elrejtőzött, hogy nem cselekszik ma már, de az az ember, aki komolyan hiszi, hogy ő mindenható Úr, az biztos, hogy utána már nem földi hatalmasságok kegyeiért harcol, hanem a nagy Isten, ennek az Istennek a kegyelmét szeretné megragadni. Az már lemond arról, hogy jót mondjanak róla emberek, földi hatalmasságok, mert az lesz számára a legfontosabb, hogy Isten mit gondol róla. Az nem fél földi hatalmasságoktól, hiszen kicsodák ennek a világnak az urai és hatalmasai az egyedül hatalmas Istenhez képest. A leghétköznapi dolgokat is biztos, hogy egészen másképpen végeznénk, hogyha hiszünk el, erre a mindenható Úrra tekintenénk, újra meg újra, szüntelenül, folyamatosan. hogyha annak ismernénk meg az Urat, aki ő valójában. De milyen csodálatos az, hogy ebben is segítségünkre siet a mi Urunk. Mint ahogyan itt Lukács evangéliumában olvashattuk, hogy a tanítványoknak is megnyitotta az értelmüket, a szemüket, hogy értsék, hogy lássák az összefüggést az írások, a proféciák között, illetve ami történt vele a között. Hogyha komolyan vennénk ezeket a csodálatos jelzőket, amelyeket elmondhatunk a mi Urunkról, biztos, hogy egészen másképpen élnénk a mi mindennapjainkat. Hiszen hinni azt jelenti, hogy ismerni ezt az Urat. És talán tudjuk, hogy a Szentírásban az ismeret szó mit jelent. Hogy az nem csak egyfajta elméleti tudást, hanem életközösséget. Közösségben lenni, kapcsolatban lenni, folyamatos kapcsolatban lenni az Úrral. És minden helyzetben számolni vele úgy, mint mindenható Istennel. De úgy, mint bennünket kimondhatatlanul szerető Úrral. És akinek a szeretetétől, ahogyan hallottuk Pál apostol leveléből, semmi sem szakíthat el bennünket. Biztos, hogy sok-sok félelemtől megszabadulnánk, hogyha így tekintenénk az Úrra, hogyha így számolnánk vele, hogyha így várnánk őt, ami mindennapjainkban is. És sok félelem nem válna szorongássá, ami aztán befészkeli magát a szívünkbe, és ott belülről emészt. Ami miatt lehervad a mosoly sok ember arcáról. Látni az Urat egyre inkább annak, aki ő valójában. És azok a gondok, amiket így is hordoznunk el, és azok a terhek, amelyek így is nehezek, mégis egészen másképpen nehezednének ránk, hogyha valóban így tudnánk az Úrra figyelni. Micsoda hatalom ez, amely megmutatkozik Jézus Krisztus feltámasztásában. De hogyan szoktunk mi egyáltalán Jézus Krisztus feltámasztására gondolni? Úgy, mint ahogyan egy múltbeli eseményre, vagy egy régmúlt történésre szoktunk emlékezni? Az ő feltámadásával, testvérek, nem befejeződött valami, mondjuk az isteni megváltás nagy műve, hanem éppen, hogy elkezdődött valami más, valami nagyszerű, valami hatalmas, dicsőséges. Az új szövetség a feltámadás szóval nem csak Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadását, tehát annak a húsvétnek az eseményét jelöli, hanem a benne hívők életének a megújulását is, sőt, a testüknek feltámadását, majd az utolsó napon. És ez az Istennek egy hatalmas, nagy műve, ami elindult és nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztusnak a húsvéti feltámadásában, és azóta is folyton folytatódik emberi életek megújulásában, és majd kiteljesedik a halottak feltámadásában. Tehát Jézus Krisztus feltámadása nem egy magányosan és elkülönítetten álló ügyténye, cselekvése az Istennek, hanem olyan, amiben mi is bele vagyunk vonva, úgy, hogy ugyanaz az erő bennünket most a bűnből támaszt fel, akar feltámasztani, majd pedig Krisztus visszajövetelekor a testünket támasztja fel a halálból. Már itt a Földön is átélhetjük tehát ebben az értelemben a feltámadást. Úgy, ahogyan azt nagyon szépen megvilágítja számunkra Jézus Krisztusnak a tépozó fiúról mondott példázata. Tudjuk, hogy ott a kisebbik fiú kikérte az örökségből rá első részt, és aztán elindult, mondhatnám azt, hogy elment világba. Megkapta az atyától mindazt, ami ráesett, és aztán azt látjuk, hogy eltékozolja. De vajon nem ezt tesszük mi is sokszor? Az Isten olyan sok mindennel megáldott és megajándékozott bennünket. Megajándékozott egészséggel. És mi lehet, hogy módszeresen tesszük tönkre azt. Adta nekünk a világot, amelyet ő jónak és tökéletesnek teremtett. És mi pedig tönkre tesszük. Pedig ő azt mondta, hogy műveljed és őrizzed azt. Nélküle azt, amit tőle kapunk, nem tudjuk megőrizni. Ez a tékozló fiú is végül eljut a felismerésre, hogyha minden úgy marad, ahogyan élte ott az életét, akkor a végén elpusztul. Magába száll. És aztán a magába szállás folytatása az lesz, hogy hazamegy, és ezekkel a szavakkal fordul az apjához. Végtettem az ég ellen, és te ellened. És a bűnvallása után mit mond az apja? Ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Tehát hogy halt volna meg? Hát élte a világát ez a fiú. Ezért volt rá dühös a bátyja, kiderül a példázat végéből, mondja is az apjának, hogy őt ünnepelitek, aki elment és elszórta a pénzt, aki költötte haverokra, meg nőkre, meg italra. Hogy meghalt? Jézus azonban világossá teszi azt, hogy ő mit is élt életen és halálon. Világossá teszi azt, hogy az él igazából, aki vele közösségben van. És akinek nincs vele közössége, az meghalt. A tékozó fiú is lelkileg abban a pillanatban meghalt, mihelyt becsukta maga mögött az atyai ház kapuját. És mihelyt visszalépett oda, kimondta, hogy végeztem, és az atya visszafogadta, újra élt. Ahogyan az atya megfogalmazta, hogy feltámadott. Különösen is, mivel azt is kimondta, hogy én már azzal is megelégednék, hogy csak véres legyek itt. Csak hadd lehessek a közeledben, csak hadd lehessek újra itthon az atyai házban. Vagyis tulajdonképpen ezzel azt mondta ki, hogy elfogadom azt, hogy te parancsolsz nekem, és én engedelmeskedem. És erre mondja azt az apa, hogy igen, ő, aki halott volt, feltámadt. Ebből is láthatjuk azt, hogy nem az életnek a felszínén történik tehát valami, hanem az életünk mélyén változik meg valami alapvetően. Az alapok változnak meg. Pontosabban végre lesz alapja az életünknek. Az egyetlen fundamentum, amelyikről ezt mondja az ige, más fundamentumot senki sem vethet, mint amely vettetett, aki a Jézus Krisztus. Miért egyedül csak ő? Azért, mert egyedül csak ő halt meg helyettünk a kereszten. És egyedül csak az ő helyettes elégtételét fogadta el és fogadja el Isten érvényes elégtételnek. Nincs más. És ezt senki sem csinálhatja utána. Ő az a kizárólagos személy, aki nekünk mindent visszaad, amit elveszítettünk, amikor Istent otthagytuk. Az alapok változnak meg. Ott belül mélyen a szívben történik valami. És aztán ez meglátszik természetesen kívül is. A gondolkozásunk változik meg. A megtérés görög szava éppen ezt jelzi, hogy a gondolkozás változik meg. Éppen ezért ez nem olyan változás, amit meg lehetne tanulni, vagy amit meg lehet játszani. Ez nem abból áll, hogy magunkra aggatunk néhány a lényünktől talán teljesen idegen szokást, vagy valamilyen cselekedetet. Itt belülről fakad minden. Belső változásról van szó a megtérésben. Ebben a fajta új életre való feltámadásban. Ezért mondja az ige azt, hogy aki Jézus Krisztust befogadta, az teremni kezdi a lélek gyümölcsét. És a gyümölcsről nagyon jól tudjuk, hogy azt nem úgy akasztják a fára, hanem a fa termi azt, az onnan belőle jön ki egészen titokzatos módon. És így teremhet a mi életünk is igazán ízes gyümölcsöt, amelyet látva nem cintorodnak el az arcuk, a körülöttünk lévők arcai, mint ahogy az történt Bacsó Péter tanú című könyvében, úgy az jutott eszembe. Amikor erről gondolkoztam, talán ismerjük a könyvet, film is készült belőle, és talán arra a részre is emlékszünk, amikor Pelikán József az első magyar Narancsliget igazgatója lesz. És nagy kinkeservesen valahogy létrehozzák azt az egy narancsot, amit aztán a fia megeszik, és végül is citromot nyújtanak oda a bástya elvtársnak. És azt mondja Pelikán, hogy hát kicsit sárgát, meg kicsit savanyú. Hát Isten mindent megtett azért, hogy a mi életünk ne ilyen gyümölcsöket teremjen, és ne kelljen nekünk így magyarázkodnunk, hogy kicsit sárgább, meg kicsit savanyúbb, majdnem narancs, csak mégsem az, hanem hogy igazi, ízes gyümölcsöket teremhessünk, amelyeknek tudnak örülni a körülöttünk lévők is, és amelyekkel valóban szebbé és tartalmasabbá tehetjük az ő életüket is. Föltámadhatunk hát egy ilyen új életre már itt most. És a csodálatos az, hogy akkor azzal a reménységgel élhetjük az életünket, hogy azzal az Úrral lehetünk a halálunk után is, akinek már most odaadtuk az életünket, aki lelke által készít munkálkodni bennünk. És olyan csodálatos igék vannak, arra nézve is a Szentírásban, hogy az üdvösségre is az Isten hatalma őriz minket. Így, ezzel a reménységgel végezhetjük hát mi a mindennapi teendőinket. Mint ahogyan befejezi Pál apostol azt a részt a korintusi levélben, amely rész a feltámadásról szól. És az utolsó mondata pedig arról, hogy pontosan ezért, mert tudhatjátok azt, hogy mi vár rátok, és hogy ki vár rátok, ezért végezhetitek ti a munkátokat. Fáradhatatlanul, rendíthetetlenül, buzgolkodhattok az Úr munkájában. És ezért is így hirdethetjük mi az evangéliumot, a feltámadás evangéliumát, örömüzenetét, adhatjuk át a reménységünket, és akkor valóban lesz mondani valónk. Akkor nem kell, hogy némák maradjunk, hanem akkor mindezt továbbadhatjuk, úgy, hogy az erőt is elkérhetjük, és megkaphatjuk hozzá az Úrtól. Áldjon meg bennünket ebben a mi Urunk Istenünk, hogy így lehessünk boldog bizonyságtevők, akik valóban az Úrra mutatunk. Amen.
Köszönöm.
Ezek után szeretném még elmondani, hogy a bevélő és a mélyén, a kedves András Csatában, miután a közös ökumenikus imádságaink a mai estében itt különösen befejeződnek, hogy én megfolytatódik majd, ezért egy ünnepi állás közvetít minden ezt a pásztor, aki itt van, kedves közösségetek felé. Utána még egy éneket, a közös ismerős éneket fogunk énekelni, és nagyon szeretném itt lévőknek a figyelmét ajánlani, újra és újra előszerűen, hogy a befejező találkozás után egy agapélet, amelyet ezt a négy házközségünk szeretne átadni a kérdését lévőkre, nem itt a templomban, hanem a befejezés után átmenni az iskolába és az aulába, illetve az ottani teremben, mert ne érjen, ebédünkben meg kell érteni. Én hiszem azt, hogy tényleg tartanak velünk, mert amint tájékozottam, hogy egy kicsit ennyit ráhéztem az asztalokra, ott a benyomás, mint embereknek a szükség, hogy tényleg is tűnjön. Úgyhogy szívesen hívom, nem lakodalomban, de szívesen hívom a kedves ítézőket, hogy jöjjenek közé. Találkozunk a fején aztán mellett is, ha bár lehet, hogy tarkát. És akkor, kedves atyák, ott kérlek, mert pásztorok, közvetítsék áldásunkat, kedves hívek felé, akik együtt voltak velünk ezekben a téli másokban.
Oltalmazzon meg bennünket az Úr szárnyának árnyékában, és minden rosszkor őrizzen meg életünk minden napját. Az Úr áldása rátok a kegyelmével és ember szeretetével mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké.
Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szívetüket és gondolataitokat,
az Istennek a szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon velünk.
Ami olyan Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesség ereje legyen mindannyiunkkal.
Mindezek után Istennek áldjon meg titeket az Úr, és ő üzen meg titeket. Ragyogtól szerálltunk a szájátok az Úr, és könyörüljön rajtunk. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzátok, és adjon néked békességet.
És mindezek után áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. Kedves testvérek, nem az utolsó szó jogám, de kikívánkozni belőlem, lehet egy rövidebb úton is az iskolába menni. Itt majd nem megyek akkor a vatyákkal, megkipásztott kollégák minden közési ajtókhoz, és akkor annyiban rövidebb lesz utat, elejjen, és kedves fogva utána majd az edélyt előjébe találkozunk az iskolában.